Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hétfőtől 3. fokúra emelkedik az árvízvédelmi készültség szintje Budapesten, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a legfrissebb előrejelzések alapján hétfőtől napi 1 méterrel emelkedik a Duna vízállása Budapestnél, ahol a folyó várhatóan a jövő hét második felében 8 métert meghaladó vízszinttel tetőzik. Mivel ilyen vízállásnál a védekezés sokkal intenzívebbé válik, a főpolgármester szeptember 16-án hétfőn 0 órától minden budapesti szakaszon 3. fokúra emeli az árvízvédelmi készültséget, tették hozzá. A védekezésért felelős fővárosi csatornázási művek hétfőn megkezdi a Nánási Királyok útja védvonal kulissza átjáróinak zárását és egy 4 kilométer hosszú, 1 méter magas és 4 méter széles agyaghettöltés kiépítését. Az ideiglenes védmű építése miatt hétfőtől a Királyok útját lezárják a központi forgalom elől, olvasható a közleményben. A Margit sziget alacsonyabban fekvő részeinek védelmét homokzsákokkal erősítik meg, melyek töltésével a 2013-as árvízi védekezés tapasztalatai alapján nagy teljesítményű gépeket használnak. Az árvízi helyzet függvényében a jövő hét közepén lezárhatják a Margit szigetet a jármű és gyalogos forgalom elől. A falvaknak nincs jövője a falusi emberek és a falusi közösségek nélkül, jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormány biztos a Zalai Felső Rajkon. Gyopáros Alpára a nemzetközi kistérségi kiállítás és vásár kulturális és gasztronómiai seregszemle megnyitóján elmondta, hogy a falvakban a Magyar Falu program forrásai révén a jóléti beruházásokhoz szükséges anyagokat meg lehet venni, de közösségeket, közösségi élményeket nem lehet vásárolni. A kormány biztos emlékeztetett arra, hogy Magyarország lakosságának több mint 1/3, 3,3 millió ember falun él, ők a legfőbb kedvezményezettjei a Magyar Falu programnak. Zala az ország egyik legapró falvasabb vidéke, ahol még inkább fontos ez a program, melynek révén 5 év alatt közel 50 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett eddig a vármegyébe. Meghaladta a 20 000-et a támogatott kérelmek száma a modern napelemes rendszerek létesítésére ösztönző pályázaton, közölte az Energiaügyi Minisztérium az MTI-vel. A nyertes háztartások összesen több mint 82 milliárd forint állami hozzájárulással válnak képessé a zöld energia saját célú termelésére és tárolására. A nyári keretemelésnek köszönhetően már most az eredetileg kalkuláltnál mintegy 1/3-ával több háztartás beruházásait segíti a népszerű program, olvasható a tárca közleményében. Azt írták, hogy a jövő a zöld energiáé, Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésben és a tárolásában, az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben is. A MÁV start szeptember 16-ától a Budapest és Esztergom közötti vonalon, valamint a Budapest-Győr vonalon is bevezeti a kalauz nélküli közlekedést egyes járatokon, tájékoztatta a MÁV ZRT az MTI-t. A közlemény szerint a két vonal is része annak a kötelező jegyelővételi zónának, melyen belül a vonatokon szeptember elejétől már csak érvényes menetjeggyel, bérlettel vagy egyéb utazásra jogosító okmánnyal szabad felszállni. Ezek hiányában pedig csak jelentősen magasabb pótdíjjal lehet menetjegyet vásárolni. Szúrópróbaszerű ellenőrzésekre továbbra is számítani kell a kalauz nélkül közlekedő járatokon is, tették hozzá. A vasúttársaság felhívta a figyelmet, csak olyan viszonylatokon és járatokon vezetik be az új rendszert, ahol minden feltétel adott ehhez. Jövő pénteken kezdődik a három napon át tartó miskolci piknik a Vármegye székhelyen, ahol többek között a német lemezlovas Alle Farben is fellép, közölték a szervezők. A rendezvényen a tavalyi évtől eltérően idén csak két színpadon, a Szent István téren és a Villanyrendőrnél lesznek koncertek. Az Erzsébet térre a szervezők egy gasztroszigetet állítanak fel, ahol a helyi vállalkozások és séfek mellett Rácz Jenő és Mede Ádám is látványfőzést tart majd. A piknik első napján délután 2:30-kor kezdődnek el a zenei programok, a Szent István téri nagyszínpadon mások mellett fellép Csordás Tibi, Bréda Bia és Manuel is, a színpad utolsó előadója pedig a német lemezlovas Alle Farben lesz. Végül az időjárásról. Vasárnap folytatódik a többnyire felhős borongós idő, többfelé esővel, záporral, nagy területen kiadós csapadék várható. A keleti, észak-keleti szél lesz élénk, kezdetben erős, ami délutántól fokozatosan mérséklődni fog. Délután az ország nagy részén 11-17, a naposabb észak-keleti tájakon 18-21 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars.sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Szállt szem a jel, hát követned kell az ágok felett, az ég megremeg, hol fáradt homály ível át, majd ott várok rá. Vér, csókot remél egy barát.
mit kérsz, most ölelned kell. Csillagba zárt szem olyan, hát követned
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Egészen elégő szent áldozat. Uram, hadd egészítsem ki testemben a te szenvedéseid, tested az egyház javára. Jézus egész életében apostol volt, a názáreti rejtettségben épp úgy, mint nyilvános működése éveiben. Mindig az Atya küldötte volt. Minden tette apostoli értékű, elsősorban mégis a kereszten vérével, emberi testében a halál által üdvözítette az embereket. Csak küldetése elvégzésekor mondta, beteljesedett. Szent Pál e titkot szemlélve megérti, hogy az apostol számára nem elég, ha részt vesz Krisztus lelkipásztori tevékenységében, hanem arra is szükség van, hogy részt vegyen megváltó áldozatában. Testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az egyháznak a javára. De kötelessége ez a titokzatos test minden egyes tagjának is, ha a lelke javát elő akarja mozdítani. Különös módon vonatkozik ez az imával együtt a szemlélődők apostolságára. Az isteni üdvözítő a bűn rabságában senyvedő emberiséget, különösen az atyához intézett lángoló imájával és önmaga feláldozásával váltotta meg. Ezért mindaz, aki Krisztus üdvözítő művének ezt az egészen benső mozzanatát akarja utánozni, valódi apostoli tevékenységet gyakorol, még akkor is, ha nem végez semmiféle külső tevékenységet. A szemlélődő intézmények életformája ebben áll. Ezek, miközben a szüntelen imára kötelezik el magukat, és azt nagylelkű vezekléssel kísérik, mintegy meghosszabbítják Krisztus imáját és önfeláldozását. Ilyen módon a dicséret nagyszerű áldozatát ajánlják fel Istennek. Az áldozatot a napi vezeklés által, és dicséretet az állandó ima által. És amint Krisztus imája egyben áldozati felajánlás lett, különösen a Getsemáni kertben és a kereszthalálban, ugyanígy a szemlélődők imájának is áldozatnak kell lennie. Fölajánlják önmagukat az Atya akaratának, testvéreik üdvösségéért. Jézus, a vezeklők legnagyobb példaképe, nem saját, hanem mások bűneiért vállalta a büntetést és szenvedett. A szemlélődők az ő példáját követve helyettesítő engesztelésnek szentelik magukat, vagyis azért folytatnak vezeklő életet, hogy engesztelést nyújtsanak a világ bűneiért, és irgalmat nyerjenek valamennyi bűnösnek. Szigorú életmódjuknak ez a legmélyebb indítéka. Mindenekelőtt a benső vezeklést kell gyakorolniuk, a szív megtérését, azaz önmaguk állandó megtagadását, amíg csak egész élet és cselekvés módjuk annyira át nem alakul, hogy elmondhassák, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Ezt a benső vezeklést kiegészíti az önként vállalt külső vezeklés, aminek célja, hogy hasonlóvá váljon a Krisztushoz, aki nem csupán lélekben, hanem testben is szenvedni akart. A vezeklésben a szemlélődők Krisztussal egyesülten ajánlják fel magukat teljes áldozatul az atyának. Kérlek benneteket, adjátok át testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, ez legyen szellemetek hódulata. Szent Pál buzdítása összefoglalja a szemlélődő élet programját. Állandó istentisztelet, amelyben az áldozatot a teremtmény önfelajánlása alkotja, aki szenvedéssel áthatott imában szünet nélkül föláldozza önmagát. Az ima állandóan táplálja a Krisztus önfeláldozásában való részesedés vágyát. A vezeklés pedig új lendületet ad az imának, és valódivá teszi. A szemlélődők így módon azokért könyörögnek, akik elhanyagolják a vezeklés kötelességét, ugyanakkor nagylelkűen válaszolnak az egyház sürgető kéréseire. Az egyház ugyanis elsősorban azokat buzdítja a vezeklésre, akik szorosabban akarják követni az önmagát kiüresítő Krisztust. A szemlélődő rendek, tanítja a zsinat, imádságaikkal, vezetéseikkel és szenvedéseikkel igen sokat tesznek a lelkek megtéréséért, mivel Isten az, aki ha kérik, munkásokat küld aratásába, megnyitja az evangélium befogadására a nem keresztények lelkét, és megtermékenyíti szívükben az üdvösség igéit. Az aratás munkásai. Uram, veled együtt hadd szolgáljak én is, hadd adjam életem sokak megváltásáért. Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint a pásztor nélküli juhok. Ekkor ezt mondta: kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Jézus nem csak imát kért apostoli célokra, hanem tevékenységet is. Összehívta a 12-t, és elküldte őket, hogy hirdessék Isten országát. Az ima szakemberei mellett ott kell lenniük a tevékenység szakembereinek is, vagyis a szemlélődők mellett a tevékenyeknek. Szükség van Máriára, aki odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. És szükség van Márta szorgos szolgálatára, aki a testvéreknek megteríti a szeretet asztalát. Egyik is, másik is az Urat szolgálja, és mindkettőnek ugyanaz a célja. Isten országának eljövetele Isten dicsőségére és az emberek üdvösségére. Különben pedig minden életformában, jól lehet különböző arányban és módon, jelen kell lenniük a szemlélődő és tevékeny élet lényeges elemeinek. Csak így történhet az ország hatékony építése. A zsinat megkülönböztetés nélkül valamennyi szerzetesnek mondja. Szükséges, hogy a szerzetesek, bármilyen jellegű is a szerzetük, mindenek felett és egyedül Istent keresve egyesítsék az elmét és a szívet Istenhez kapcsoló szemlélődést az apostoli szeretettel, amelynek sürgetésére iparkodjanak közreműködni a megváltás művében és Isten országa terjesztésében. Az Úr lábánál időzve megerősödik az apostoli buzgóság, és termékenyé válnak a művek. Az apostoli eszmény állandóan nagy lelkűségre késztet, és megőriz a középszerűségtől. A szemlélődésnek és az apostoli buzgóságnak kölcsönösen támogatnia kell egymást. Nagyon érvényes ez a lelkipásztori tevékenységet végző papokra. Az egyház azt ajánlja nekik, hogy tevékenységüket bőséges szemlélődéssel táplálják és támogassák. Az apostoli munkában elkötelezett világi keresztényeknek ezt mondja a zsinat. Senki se felejtse el, hogy hatással lehet a világon mindenkire, és az egész emberiség üdvösségéhez járulhat hozzá. Nyilvános istentisztelettel és imádsággal, vezekléssel, továbbá a bajok és a fáradalmak készséges vállalása által, amely a szenvedő Krisztushoz teszi őket hasonlóvá. Senki sem születik evangéliumi munkásnak. Ezt Jézus ékes szólóan bizonyította életével és tanításával. Nagy titok az, hogy ő, aki arra kapott küldetést, hogy hirdesse Isten országát, rövid földi életéből 30 évet az imának, a názáreti csöndes és rejtett életnek akart szentelni, és mindössze 3 esztendőt szánt közvetlen apostoli tevékenységre. Pedig a munka ugyancsak sürgette. Hirdetnie kellett az evangéliumot, nevelnie kellett az apostolokat, meg kellett alapítania az egyházat. S Jézus mégsem sietett, és mielőtt megkezdte volna nyilvános működését, 40 napra visszavonult a pusztába, hogy böjtöljön, és atyával beszéljen. Valami hasonló történik az apostolok életében is. Az Úr előbb felkészíti őket, aztán kapnak csak küldetést. Tanítja, figyelmezteti őket, megmutatja, hogyan kell imádkozni, az erényeket gyakorolni, hogyan kell leendő küldetésük követelményei szerint élniük, s mindössze néhányszor bíz rájuk valami közvetlen apostoli munkát, hogy némi tapasztalatot szerezzenek. És mielőtt végleg elküldeni őket a világ meghódítására, azt akarja, hogy lelkük testének vétele a kínszenvedés élménye által megerősödjék, és imában együtt várakozzanak a Szentlélek eljövetelére. Az egyház ezt az iránymutatást követve azt kívánja, hogy az apostolok, mielőtt beállnának az aratás munkájába, megfelelő kulturális és lelki kiképzést kapjanak. A papságra készülőkkel kapcsolatban a zsinat ezt mondja, tanuljanak meg bensőséges és állandó közösségben élni az atyával, az ő fia Jézus Krisztus által, a Szentlélekben. Tanulják meg Krisztust keresni. Isten szavának hűséges átelmélkedésében, az egyház szent misztériumaiban, elsősorban az Eucharisztiában és a zsolozsmában való tevékeny részvétel által. Tanuljanak meg a növendékek az evangélium szelleme szerint élni. Legyenek szilárdakká a hitben, reményben és szeretetben, hogy ezeknek a gyakorlása által imádságos lelkületre tegyenek szert. Komoly lelki kiképzés nélkül egyetlen apostol, egyetlen pap, egyetlen szerzetes vagy világi keresztény sem tud hatékonyan apostolkodni. Világítson világosságtok! Uram, hadd ragyogjon világosságom, és hadd világítson meg mindenkit a házban. Van egy mindenki, pap, szerzetes, tevékeny és szemlélődő szerzetes világi keresztény számára közös apostolság. Szent Pál ezt így fejezte ki. Legyetek követőim, ahogyan én Krisztus követője vagyok. A világ nem annyira elvont tanítást vár, hanem a megtestesített evangélium konkrét, a mindennapi életben megjelenő példáját, és nem csak egy-két területen, hanem az élet minden vonatkozásában. Korunk súlyos tévedései közé kell számítani a sokaknál tapasztalható hasadást, vallott hitük és mindennapi életük között. Ez a tény korunk egyik súlyos botránya, árt az evangéliumnak. Senki sem ad hitelt ugyanis annak, aki szavaival hirdet egy tanítást, de ezt nem éli, sőt, magatartásával talán meg is tagadja. A botrány és a kár még súlyosabb, ha olyanok okozzák, akiknek fontos helyük van az egyházban, akiknek különösképpen meg kellene testesíteniük az evangéliumi szellemet. Jézus ezekről is elmondhatná, amit a farizeusokról mondott. Ne utánozzátok tetteiket, mert csak mondják, de nem teszik. A modern ember menekül mindenfajta képmutatástól és kíméletlenül bírálja azt. A szerzetesektől, a papságtól és az elkötelezett keresztényektől mindenek előtt az élet tanúságtételét kérik számon, s csak amikor ezt megtalálják, hajlandók párbeszédet kezdeni az evangéliumról. A zsinat többször is felhívta a figyelmet erre a feladatra. A társadalomban csak ebből az elengedhetetlen alapból lehet hirdetni az evangéliumot. Ezt az élettanúságot mindenkinek saját állapota és hivatása szerint kell megvalósítania. Mint az egyház eleven tagja, felelősséget kell ezért az élettanúságért vállalnia, tudva, hogy az egyház úgy jelenik meg a világ előtt, ahogy gyermekei ilyen vagy olyan magatartásukkal bemutatják. Minden hívőnek törekednie kell a keresztény tökéletességre, hogy az egyház Krisztus alázatát és önmegtagadását hordozva testében napról napra megtisztuljon és megújuljon, és így élete hűségesen és világosan tanúságot tegyen az evangéliumról. Minden hívőre érvényes, hogyha élete távol áll az evangéliumtól, akkor elhomályosítja és gyöngíti az egyház tanúság tételét. Ha viszont életében megtestesíti az evangéliumot, ragyogóbbá és termékenyebbé teszi az egyházat. Jézus azt tanította, hogy titokban kell imádkozni, böjtölni és alamizsnát adni, úgy, hogy csak a mennyei atya tudja és adjon érte jutalmat. De azt is tanította, hogy a jótetteknek másokat hasonlókra kell ösztönöznie. Úgy világoskodjék világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsérjék mennyei atyátokat. Ha őrizkedni kell a feltűnősködéstől, akkor ugyanúgy őrizkedni kell attól, nehogy emberi tekintet vagy más önző motívum megakadályozza, hogy tetteinkben és szavainkban nyíltan és bátran megvalljuk hitünket. A keresztény csak akkor lesz apostol, világoskodik és vezeti testvéreit, ha minden élethelyzetben az evangélium szerint viselkedik. Jézus kijelentette: én vagyok a világ világossága. Ugyanakkor átadta tanítványainak ezt a küldetést, és hangsúlyozta: ti vagytok a világ világossága. Hogy ez megvalósuljon, ahhoz az szükséges, hogy a tanítványok bensőségesen egyesüljenek vele, az egyetlen fénnyel. Olyan teljességgel éljék tanítását, hogy maguk is világossággá változzanak. A hívek a keresztségben részesei lettek Krisztus papságának. Ez az általános papság rója rájuk ezt a feladatot. A zsinat ezért hangsúlyozza: a megkereszteltek mindenütt tanúságot tesznek Krisztusról, mégpedig szent életük által. A világi keresztényeket emlékezteti. Keresztény életük hitvallásának különös hatékonyságot ad az a tény, hogy életüket a világ hétköznapi körülményei között élik, és ennek következtében befolyást tudnak gyakorolni a társadalom minden rétegére. Az evangéliumi tanácsok szerint élőknek pedig ezt mondja. Életüknek az életszentség világító tanúságtételét és nagyszerű példáját kell hoznia a világnak. A papokat a zsinat arra buzdítja, hogy bővelkedjenek minden lelki gazdagságban. Legyenek mindenek előtt Isten élő tanúbizonysága. Utánozzák azokat a papokat, akik a századok folyamán gyakran igénytelen és rejtett szolgálatban is az életszentség ragyogó példaképét hagyták hátra. Az egyház minden tagjának külön-külön ismétli Jézus szavait. Legyetek a világ világossága, világosságtok világoskodjék.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen. És tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, hajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához írgalomért. Amen, 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 amen.
egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához mérgalomért. Amen, 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 amen.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
A kiskondás. Volt egyszer egy szegény királyfi. Volt ugyan egy kis birodalma, ha kicsi is, ahhoz elég nagy, hogy megházasodhassék. Mert azt vette a fejébe. Hanem azért vakmerőség volt, hogy éppen a császár leányát szemelte ki magának, s megkérdezte tőle. Feleségül jönnél-e hozzám? Mégis megmerte kérdezni, mert nevét, hírét messzi földön ismerték, s százával akadtak volna király kisasszonyok, akik azt felelték volna neki, szíves örömest. De hogy a császár leányát okos dolog volt-e feleségül kérni? No, majd megtudjuk. A királyfi apjának sírján egy csodálatos rózsabokor nyílott. Virágot ugyancsak minden ötödik esztendőben nyitott, akkor is egyetlen egy szálat, de az olyan édesen illatozott, hogy aki megszagolta, egy csapásra elfeledte minden búját, baját. Egy fülemüléje is volt a királyfinak. Olyan gyönyörűségesen tudott énekelni, mintha a világ valamennyi szép dallama a torkában lakozott volna. A királyfi a rózsát meg a fülemülét szánta a császár lányának ajándékul. Díszes ezüst szelencébe helyezte mindkettőt, és elküldte neki a palotába. A császár maga elé bocsátotta az ajándékot vívő szolgákat díszes termébe, ahol a császár kisasszony éppen vendégesdit játszott udvarhölgyeivel. Amikor a szép ezüst szelencét megpillantotta, tapsolt örömében. Bár egy kis círmos volna, kiáltott fel. De a szelencéből a csodálatos rózsa került elő. Igazán csinos munka, vélték az udvarhölgyek. Nem hogy csinos, mondta a császár, de gyönyörű. Hanem a császár leánya megérintette a rózsát, és hajszál híja, hogy sírva nem fakadt. Fúj! Kiáltotta. Hiszen ez igazi rózsa, nem mesterkéz munkája. Fúj, visszhangozták az udvarhölgyek, igazi rózsa. Mielőtt megharagudnánk, lássuk, mi van a másik szelencében, mondta a császár. Kiröppent a fülemüle, s olyan gyönyörűséges énekbe kezdett, hogy akarva sem lehetett volna rosszat mondani róla. Superb, charmon, lelkesedtek az udvarhölgyek. Franciául csevegtek, nem törődtek vele, ha hibásan is. Mennyire emlékeztet ennek a madárnak a hangja, a megboldogult császárné zenélő dobozára. Sóhajtotta egy öreg lovag. Ugyanaz a hang, ugyanaz az előadás. Igazad van, mondta a császár, és sírt, mint a gyermek. Remélem, ez aztán nem igazi madár, szólalt meg a császár kisasszony. De bizony igazi, felelték a királyfi szolgái. Akkor csak repüljön, amerre a szárnyai viszik, legyintett a császár leánya, és hallani sem akart róla, hogy a királyfit a színe elé bocsássák. Hanem a királyfi nem törődött vele, hogy kosarat kapott. Barnára meg feketére mázolta az arcát, fövegét mélyen a szemébe húzta, s bekopogott a palotába. Agyisten, császár uram, köszönt illedelmesen. Akadna-e itt valami nekem való munka? Sokan keresnek ám itt munkát, felelte a császár. De várj csak,
Éppen kellene valaki a kondám mellé, mert igen sok a disznóm. Elszegődött hát a királyfi kiskondásnak a császárhoz. Beköltözött nyomorúságos kis kamrájába a disznól mellé. Egész áldott nap ott ült a kamrája előtt, és egy bögrén dolgozgatott. Mire beesteledett, el is készült vele. Takaros kis bögre volt, körös körül csengettyűk lógtak rajta, s mikor a bögrében étel főtt, azt a régi dalt csilingelték. Kár, bizony nagy kár, minden oda van már. Hanem a legcsodálatosabb fortéja mégis az volt a bögrének, hogy aki a gőze felé tartotta az orrát, az nyomban kiszagolhatta, milyen ételek főnek szerte a városban. Ez bizony más valami volt, mint a rózsa. A császár leánya egy nap arra sétált az udvarhölgyeivel. Amikor a régi dalt meghallotta, csodálkozva állt meg. Ezt a dalt ő is tudja játszani, igaz, hogy csak ezt az egyet, és ezt is csak egy ujjal. Hiszen ez az a dal, amit én is tudok játszani, kiáltotta. Nagyon tudós ember lehet az a kiskondás. Szaladj, kérdezd meg tőle, mennyiért adja nekem a hangszerét. Az egyik udvarhölgy kénytelen kelletlen odament a disznóhoz, de előbb fapapucsot rántott, nehogy sáros legyen a cipellője. Mit kérsz a bögréért? Kérdezte a kiskondástól. 10 csókot a császár kisasszonytól. Felelte. Nem félsz az Istentől, te, szemérmetlen? Szörnyűködött az udvarhölgy. Ez az ára, olcsóbban nem adom, mondta a kondás. Az udvarhölgy visszasietett. Mit mondott? Kérdezte a császár kisasszony. Nem ismerem megmondani, felelte az udvarhölgy. Szörnyűség! Akkor hát súgd meg! S az udvarhölgy a fülébe súgta, mit mondott a kondás. Arcátlan fickó! Haragudott meg a császár leánya, és továbbment. De alig tett pár lépést, utána szállt a csengettyűk szava. Olyan szívhez szólóan csilingelték a dalt. Kár, bizony nagy kár, minden oda van már. Eredj vissza, küldte a császár kisasszony az udvarhölgyet. Kérdezd meg tőle, beéri-e 10 csókkal valamelyik udvarhölgyemtől? Köszönöm, nem kérek belőle, felelte a kiskondás. 10 csók az ára, de a császár kisasszonytól. Különben nem adom a bögrét. Micsoda makacs szerzet! Sóhajtotta a császár leánya. Legalább takarjatok el, nehogy meglásson valaki. Az udvarhölgyek köréje álltak. Eltakarták szétterjesztett szoknyáikkal, s a kiskondás megkapta a 10 csókot, a császár kisasszony meg a csodálatos bögrét. Örült a császár leánya, majd kibújt a bőréből. A bögrének reggeltől estig főznie kellett. Nem akadt a városban tűzhely, amelyikről ne tudták volna, mi sül fő rajta. A kamarás urak konyhájától a legszegényebb varga konyhájáig. Az udvarhölgyek tapsolva táncolták körül a bögrét. Tudjuk, ki eszik gyümölcslevest, meg palacsintát ebédre. Tudjuk, hogy hol kerül pirított dara, meg rostélyos az asztalra. Milyen érdekes ez! Igen, nagyon érdekes, örvendezett a főudvarmesternő. Hanem aztán el ne áruljatok ám, mert nagy szégyen volna a császár leányára. Nem árulunk el a világért sem, ígérték az udvarhölgyek. A kiskondás, mármint a királyfi, a palotában mindenki úgy tudta, hogy közönséges kondás. Most sem lógatta hiába a lábát. Készített egy csodálatos kereplőt, amit ha megforgattak, eljátszott minden keringőt, hopszasszát és polkát, amit csak elhangzott a világ teremtése óta. Elragadó, kiáltott fel a császár kisasszony, amikor arra sétált. Sohasem hallottam szebb zenedarabot. Szaladj oda, kérdezd meg a kiskondást, mit kér ezért a hangszerért. De kikötöm, csókot nem adok. 100 csókot kér érte a császár kisasszonytól, hozta a hírt az udvarhölgy. No, ennek sincs ki a 4 kereke, mondta a császár leánya, és továbbment. De alig tett néhány lépést, újra megállt. A művészetet pártfogolnia kell a császár lányának, vélte. Mondd meg neki, érje be 10 csókkal, a többit majd megadják az udvarhölgyeim. Csak hogy nekünk nincs sok kedvünk hozzá, húzódóztak az udvarhölgyek. Szamárság! Ha én nem restellem megcsókolni, ti is megtehetitek, mondta a császár kisasszony. Ne felejtsétek el, hogy az én kenyeremet eszitek. Mit tehetett az udvarhölgy? Visszament a kiskondáshoz. 100 csók a császár kisasszonytól, ez az ára. Kötötte meg magát a kiskondás. Különben nem áll a vásár. Álljatok körém, parancsolta a császárlánya az udvarhölgyeknek, s a kiskondás számolni kezdte a fizetséget. Mi az a nagy tolongás ott a disznóól mellett? Csodálkozott el a császár, amikor kilépett a tornácra. Megdörzsölte a szemét, még a pápa szemét is az orrára illesztette. Látom már, az udvarhölgyek rendetlenkednek. No, ennek a végére járok. Megigazította a papucsa letaposott kérgét, azzal lesietett az udvarra. Hí, hogy sietett! Az udvaron egészen mesztelenül lépkedett. Az udvarhölgyek különben is a csókok számolásával voltak elfoglalva. Ügyeltek, hogy a kiskondás se több, se kevesebb csókot ne kapjon, mint amennyit kialkudott. Nem vették észre a császárt, aki lábújhegyre ágaskodott mögöttük. Micsoda! Kiáltotta a császár, amikor látta, hogy a lánya csókolózik ott a kiskondással. Lerántotta a papucsát, s közibük vágta, amikor épp a 86. csóknál tartottak. Takarodjatok! És kikergette országából a kiskondást is, meg a lányát is. Ott állt a császár kisasszony a szabad ég alatt, a szakadó esőben, és sírt, sírt keservesen. Ó, milyen boldogtalan teremtés vagyok én! Kesergett. Miért is adtam kosarat a szép királyfinak? Ó, én szerencsétlen! A kiskondás akkor egy fa mögé rejtőzött. Letörülte arcáról a barna meg fekete mászt, eldobta rongyos gúnyáját, és királyi pompában lépett a császár kisasszony elé. Olyan szép volt, olyan daliás, hogy a császár leánya álmélkodva hajolt meg előtte. De a királyfi haragosan végigmérte. Semmire se becsüllek, mondta neki. A derék királyfit kikosaraztad, a rózsát meg a fülemülét lekicsinyletted, de a haszontalan játékszerekért nem sajnáltad a csókot a kondásodtól. Megérdemled a sorsodat. Azzal visszament a birodalmába, és becsapta palotája kapuját a császár kisasszony orra előtt. Az meg áldogálhatott a palota előtt, s énekelhette, hogy kár, bizony nagy kár, minden oda van már.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma a Kiskondás című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, és álmodjatok szépeket!
Egeret. Szeretem, ha nyáron mezitláb vagyok. Szeretem az estét és a holnapot. Szeretem a holdat s a csillagokat. Szeretem a rétet s a virágokat.
Szeretek én mindent, a jó kedvű vagyok. Szeretek én mindenkit, kicsit és nagyot. Szeretek én mindent, a jó kedvű vagyok. Szeretek én mindenkit, kicsit és nagyot.
tőlük mindent megkapok.
Szeretek én mindent, ha jó kedvű vagyok. Szeretek én mindenkit, kicsit és nagyot. Szeretek én mindent, ha jó kedvű vagyok. Szeretek én mindenkit, kicsit és nagyot.
Az esték, vajon mi készül most éppen, göncő szekér lesz a képen, elgurul, ha hajnal hasad, álmod meg, hogy hova szalad. Csillagpor, az arany pesté, kettő ragyognak az esté. Hey! Vajon mi készül most éppen, göncő szekér lesz a képen, elgurul a hajnal hasad, álmod meg, hogy hova szalad.
Téged, hogy a főhős te legyél.
vagy épp egy buborék. Nézd csak, merre táncol, sok száz buborék. Képzeletben bármol, az lehet, ami kép. Szeretnél majd lenni király vagy királyné, hős, lovag vagy bármi, vagy épp egy buborék. Nézd csak,
senőtt kisrác voltam én. Meglátogattuk a nagymamát, mindegyik hó végén. Kaptunk szalonnát, meg friss tojást, meg házi vajos kenyeret. De az óriás derék a gyunna az, amit most sem feledek. Volt vagy háromszor, két méter, lány mind egy kis csibe. Pamutvázon a húzatot, tudj Isten, hány hivatollát tömték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malac, azt úgy csortam én. De csuda rajcsúr volt lenne a drága nagy nálunk a közepén. Tűz is lobogott vacsora után, a fények szívták a pipát. Történeteket rejtett a sötét, míg a nagy mondott pár balladát. Én csak ültem, s néztem a lángok fényét, míg nehéz lett a fejem. S a másnap reggel újra ott talált rám, hogy a Dunna közepén hevereg. Volt vagy háromszor, két méter, lány minden kis csíve. Pamut vászon a húzata, tudj Isten, hány év a tollát tönték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy halsz, azt úgy csortam én. De csuda racsúr volt lenne a drága nagy náladunk a közepén. Szeretem anyát, szeretem apát, a nagyit és a nagypapát. Sokszor levittek a tóra, s az volt csak a munka, amikor kifogtuk a nagy csukát. De minden szép emlékeven is túl a gyermekkor nekem. Az a Dunna volt ott a drága nagyinál, még most sem feledem. Az a Dunna volt ott a drága nagyinál. Volt vagy háromszor, két méter, lány mint egy kis csíve. Amut vászol a húzata, tudj Isten, hány liba tollát tönték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malac, azt úgy csortam én. Mert csuda rajcsúr volt lenne a drága nagyinál a Dunna közepén. Csuda rajcsúr volt lenne a drága nagyinál a Dunna közepén.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.